1890-es éveiben Barabási Albert László és munkatársai egy korszakos felfedezést tettek, megállapították, hogy a természetes úton keletkezett hálózatok nem a véletlenszerű eloszlással jellemezhetőek, más szóval eme hálózatok csomópontjainak kapcsolódási száma nem véletlenszerűen alakul ki, tehát ezekben a hálózatokban az egyes nincs olyan, hogy a csomópontok többségének átlagos kapcsoltsága van, és a kisebbségének van kevés, és akkor az egész eloszlás egy harangörbét mutat, nem, hanem vannak csomópontok, amelyek rettenetesen sok kapcsoltsággal rendelkeznek, és vannak, amelyek rendkívül kevés kapcsoltsággal rendelkeznek, és ezért nevezte el ezeket a hálózatokat skálafüggetlen hálózatnak, mert nem egy Gauss-féle skála szerinti függésben alakulnak a csomópontok. Mindezeket a vizsgálatokat a NET elemzése alapján állapították meg, az meg azért vált lehetővé, mert Barabásiék voltak az elsők, akik a NET virtuális terére vonatkozóan elkészítették a NET kapcsolódási térképét, tehát a csatolóugrás, magyarul linkek során föltérképezték a teljes netet, és ezeket a kapcsolódásokat elemezve állapították meg, hogy Jézus Mária, ez a természetes úton keletkező hálózat nem a véletlenszerűség kapcsolódási törvényeit követi. Na most a bennünk, a tudatunkban szereplő fogalmi struktúrák összessége is felfogható valamiféle hálózatnak, de természetesen ez egy hiperkomplex hálózat, amelyről nagyon keveset tudunk, és ennek a fogalmi hálózatnak semmiféle térképe nincs, tehát ezt nem tudjuk úgy elemezni, ahogy a csatolóugrásokkal a neten Barabásiék végig tudták követni az egyes ugrópontokkal az egyes weblapokat. Ellenben a múlt század 50-es évei óta megjelentek a tezauruszok, amelyek tulajdonképpen egy rettenetesen primitív formában, de fogalmi struktúrák hálózataként is felfoghatók, és mint ilyen készen szállítják nekünk a fogalmi hálózat rendkívül torz, rendkívül nyers, de mégiscsak térképét. És eme térkép alapján, amit egy tezaurusz képvisel, meg lehet vizsgálni, hogy milyen is egy fogalmi kisvilágnak a szerkezete. Azért nevezik ezeket kisvilágnak, ezeket a speciális skála független hálózatokat, mert nagyon kevés ugrással a hálózat bármelyik pontja elérhető, ezt megfigyelhetik például az emberi társadalom mint hálózat működésében, bárki kipróbálhatja ezt a karinti-féle történetet, hogy hány ismerősön keresztül tudják elérni a Dalai Lámát, és 5-6 ismerősön keresztül mindenkinek van kapcsolata a Dalai Lámához. És mennél kisebb ez a kapcsoltsági mérőszám, annál stabilabbak ezek a természetes úton keletkezett hálózatok, és például az állati társadalom azért van rendkívül veszélyeztetve, mert például az őzek társadalmában a kapcsoltság már a végtelen, mert egy európai őz már semmiféle őzláncolaton keresztül nem tud elérni egy dél-amerikai őz, és ezért az ilyen állati társadalmak rendkívül ki vannak téve a pusztulásnak, mivel nincs, ami erősen összetartja. Most a következőkben kizárólag a tezauruszok vonatkozásában fogom vizsgálni ezt a kisvilág szerkezetet, hogy vajon igaz-e a tezauruszokra, hogy azokra is ez a kisvilág szerkezet az érvényes. És ugye a tezauruszok azok egy polihierarchius fogalmi struktúrából, valamint egy sokrelációs szerkezetből tevődnek össze, nem csak tehát generikus függések vannak benne, aláfölé rendeltségek, hanem mindenféle elágazó értelmi összefüggések, amelyek egy jó tezauruszban pontosan definiálódnak. Tehát pontosan megvan oda, mi az instrumentális összefüggés, és annak különböző típusai, mert képzeljék el, hogy a késvágás az egy instrumentális összefüggés, de nem ugyanolyan típusú, mint a kés és a vágat, amely tehát az eszköz és a termék között áll föl. Mert az előző, a késvágás, az az eszköz és a művelet között áll föl. És más instrumentális reláció, amikor a kés és a vágó között, tehát az eszköz és a működtetője között áll föl, ez három különböző típusú instrumentális reláció, és ezeket a relációkat egy rendes tezauruszban pontosan definiált formában állapítják meg. Nos, ezek a tezauruszok feltételezhetően metainformációs, tehát metaadatokból álló hálózatot alkottak, metaadatnak itt a fogalma megnevezéseit értelmi. És ezekből lehet fölépíteni azokat a következtető rendszerekkel ellátott szerkezeteket, amelyeket ontológiáknak nevezünk. A következőkben megfigyelünk egy hierarchikus ilyen fogalmi struktúrát, ami egy nagyon egyszerűsít, rendkívül mértékű leegyszerűsítéseket kell végrehajtanunk, ahhoz, hogy itt példával szemléltetni tudjuk a dolgokat. Kicsit elcsúszott a dolog. Ez egy közönséges, vagy mezei generikus fogalmi struktúra, amely a valamitól kezdve, amely a legáltalánosabb fogalmunk, angolul ezt látom mindig a thing nevezetű szóval, ami magyarul dolgot vagy entitást jelent, szokták reprezentálni. Ezekben a generikus hálózatokban a legfelsőbb szint az ontoklínű módszertan szerint is kategóriákat képviselnek, ezek olyan fogalmak, amelyek nem rigidek, azaz a fogalmak terjedelmébe eső elemek, illetve rigidek, azaz a fogalmak terjedelmébe eső elemek mindig eme fogalom terjedelmébe esnek. Például az ember fogalmának terjedelmébe eső elemek egész létük ideje alatt emberek. Ellenben a tanár fogalmának terjedelmébe eső ember az nem egész életében tanár, ezért ez például egy nem rigid fogalom. És ezekre a kategóriákra szemben a típusokkal, amik itt lent látható, ezek a típusok, az fönti kategóriák. A kategóriákra az jellemző viszont, hogy a kategóriák terjedelmébe eső elemeket nem lehet pontosan egymásról megkülönböztetni, szemben a típusok terjedelmébe eső elemeket, amelyeket például egy adott ember nagyon pontosan meg lehet különböztetni egy másikról. De például a lény, amely egy kategória, ott nem tudjuk megkülönböztetni az angyalokat az emberektől, nincsen olyan exakt természettudományos eszközünk. Nos, ez egy közönséges, vagy mezei hierarchikus struktúra, és ennek a hierarchikus struktúrának egy másik ábrázolási, vagy reprezentációs módja, ez a szokásos, eltolt ábrázolás, amelyben az alá fölé rendeltségeket az MS-3418 ISO 2880 szerint az F, illetve angolul a Broader Term Generic reláció megnevezéssel szokták jelölni, a számítástechnikai gyakorlatban a borzalmas IF-E kifejezést használják, mert úgy látszik, hogy elfelejtettek magyarul, mert magyarul ez a van kifejezéssel fejezendő ki. Ugyanez a szerkezet egy thesaurus szerkezetben így van reprezentálva, és az osztályozási rendszerek, taxonómiák az előbb ábrázolt szerkezetet képviselik, tehát ez például egy osztályozási rendszer vagy taxonómia, ezek szinonim kifejezések valójában, és a fogalmi hálózat az osztályozási rendszerekben általában a generikus relációk alapul. De ez a reláció csak egy reláció a sok közül, és ezeknek a szerkezeteknek az adekvát alkalmazás semleges, tehát se nem taxonómia, se nem thesaurus, se nem osztályozási rendszer típusú ábrázolása a címkézet irányított gráfokkal lehetséges a legjobban, és így ábrázolva próbáljuk most elemezni a thesaurus szerkezetét. Ez a thesaurus előbbi szerkezetében most kiegészítjük további relációt. Például az állat, az az állattársulás része, és az állatra jellemző a táplálkozás. A ragadozó viszont a kalkának a része. A kérődzés jellemző a kecskére meg a marhára, tehát a kérődzőkre, én egy nagyon primitivizált struktúrát, thesaurus struktúrát ábrázolok itten, és az ugatás pedig a kutyát jellemzi. Ennyivel akarom most csak bemutatni, hogy milyen más egyéb rendkívül gazdag egyébként reláció szerkezetet tartalmaz egy thesaurus. Ez a struktúra, amit itt a címkézet irányított gráfval bemutattam, már nem ábrázolható az ontológiákból ismert hierarchikus szerkezeti formával, mert hiszen az állattársulás és a táplálkozás azok nem generikus relációk, tehát nem tudnám egymás alatt feltüntetni, ha csak nem fogom fel lazán a hierarchiát. Tehát így fest egy thesaurus cikk például az előbb értelmezett kifejezésnél itt az állat esetében. Ez a szerkezet, ami itt látható, tehát az állat élőanyag, táplálkozás, állattársulás, növényevő, ragadozó, ez egy thesaurus cikk formájában így szerepel, és amint látják, ez meglehetősen definiált és pontos ismeretreprezentációt képvisel. Na most megnézzük azt, ami az ontológiai rendszerek sajátja, hogy ugyanis öröklődések állnak fönn. Ha a táplálkozás az állatokra jellemző, akkor minden állatra jellemző, tehát a növényevőre, a ragadozóra, a kecskére, marhára, macskára, kutyára, pulira, agára és a hegyi kecskére. Ugyanígy érvényes, hogy ha a kérőzés jellemző a kecskére, akkor a hegyi kecskére is jellemző, ha az ugatás jellemző a kutyára, akkor a pulira is jellemző, ezt fogjuk most bemutatni, azaz hirtelen meggazdagodik a reláció egy ontológiai kezelő jóvoltából, de ez a mi agyunkban is ugyanígy jelen van, azaz egymás után beugrasztom. Egymás után beugrasztom az öröklődő relációba. Tehát látni, mivel minden állat táplálkozik, ezért az agár is táplálkozik. A növényevő is táplálkozik. Ha a falka a ragadozók állattársulása, akkor a kutyának is az állattársulása, de a pulinak is az állattársulása, és az agárnak is az állattársulása, és így tovább egymás után alakulnak ki. Ezt a szerkezetet, az öröklődésnek, tehát ezt a struktúráját már csak ontológiák tudják az elsőrendű logikai leírás formájában reprezentálni, azok biztosítják ugyanis, hogy az öröklődés a fent előbbiekben adott formában biztosítva legyen magában a kezelőrendszerben, következtetési relációk formájában. Tehát ezt követően, és ebből is lehet jól látni, hogy egy ontológia az nem pusztán a relációszerkezet, hanem plusz még az a következtetési rendszer is, amit rá kell telepíteni. Ezért egy ilyen, most nem tudok visszamenni sajnos, de az előbb bemutatott ilyen hierarchikus struktúrák eleve még nem ontológiák, holott a műszaki köznyelvben kapásban azt mondják, hogy ez egy ontológia. Most megnézzük, mert itt még további hierarchikus relációk is voltak, csak nem tüntettem föl az induláskor az egyszerűség kedvéért, ezekkel még ki kell egészíteni a rendszert, azaz a kapcsolódó fogalmaknak is vannak generikus fölérendeltjei, azokat szintén be kell tenni a rendszerbe egymás után, és most egyesítem az előző öröklődött rendszert, és ezt a kiegészített hierarchikus szerkezetet lehet látni, hogy valójában a tezauszokban egy ontológiai kezelő jóvoltából, és eme szavak alapján a fogalmi rendszerünkben is egy rendkívül gazdag relációs struktúra van, de ez még jobban fel fog robbanni akkor, ha a következőt gondoljuk végig. A puli az kutya, ezt tudjuk. De a pulira ugyanúgy mondhatjuk, hogy ragadozó. A pulira ugyanúgy mondhatjuk, hogy állat. A pulira ugyanúgy mondhatjuk, hogy élő valami vagy anyag. Most ne foglalkozunk a szavaknak a formájával. És a pulira ugyanúgy mondhatjuk, hogy valami. Ez ugyan egy jó nevelt matematikus számára a közönséges tranzitív reláció, és ez rendben is van, csak hogy ezenek a tranzitivitásnak van egy nagyon sajátos tulajdonsága a fogalmi tranzitivitásnak, ugyanis nem a terjedelminek, mert ott nem lehet átugrani a terjedelemben következő lépcsőfokokat. A fogalmi tranzitivitásban, a generikus tranzitivitásban át tudjuk ugrani. Nincs szükségünk a közbenső fogalmakra. Ha valaki nem tudja, hogy a kutya ragadozó, attól még tudja, hogy állat. Azaz tulajdonképpen a puli közvetlen kapcsolatban van, ilyen a generikus reláció, az összes fölérendeltjével egyszerre. Ami fantasztikus, de ennek következménye van, és ezt figyeljük most meg, mert ezt végig csináljuk. Összekapcsoljuk az összes alárendeltet, az összes elképzelhető fölérendeltel, és már is megkaptunk egy rendkívül összetett és eszméletlenül gazdag fogalmi struktúrát, amely fogalmi struktúra tulajdonképpen a tezauszokra jellemző fogalmi struktúra, és minden tezaurusz implicit módon ezt tartalmazza. Ez a fogalmi struktúra az, amire ki akartam lyukadni, az a fogalmi struktúra, amelyet a tezaurusz, mint térkép a fogalmainkról rendkívül primitív formában tartalmaz, de eme térkép, mert explicit módon adva van, ugyanúgy vizsgálható, ahogy Barabásiék vizsgálni tudták a web térképe alapján a web tulajdonságait, mint skálafüggetlen hálózat. És ennek a térképnek az alapján vonhatók le következtetések magukra, a tezauszokra, hogy ezek kisvilágok-e vagy sem, és vonható le tulajdonképpen áttételesen, de rendkívül leegyszerűsített térkép alapján a fogalmi rendszerünkre is. Ez a rendkívül bonyolult struktúra, látjuk, hogy a kategóriák, tehát például a valami, az a rendszerben az összes kifejezéssel kapcsolódik. Magyarán, ha van egy tezauszom 100 000 lexikai egységből, akkor a valaminek 100 000 kapcsolata van. A következő szintnél a mozgás élőanyag tulajdonság, amelyek egy második szintű kategória rendszert alkotnak, ezeknek már csak azokkal van kapcsolata, amik az ő közvetlen alárendetjük, tehát például az anyagoknak az összes elképzelhető anyag az élővel, élettelen, stb. A mozgásoknak az összes elképzelhető, ha most csak három kategóriánk van, akkor egy 100 000-es tezauszban a mozgásnak mondjuk 33 000, az anyagnak 33 000, és a tulajdonságnak 33 000. És ez így megy lefelé, de közben az alul levő legalsó típusok, azok viszont öröklik a fölé rendeltjük hierarchia láncából származó összes öröklött tulajdonságot, tehát azoknak is nagyon sok kapcsolatuk van. Az a helyzet, hogy valahol a hierarchia szint közepén vannak azok a kifejezések egy tezaruszban, és valószínűleg a fogalmi világunkban is, amelyik viszonylag a legkisebb kapcsoltsággal rendelkezik, és az egész nagyon emlékeztet a Webb Barabásiék által bemutatott térképére. Ez két Barabásitól származó anyag. És itt van az a látni balra a haranggörbét, amely a véletlenszerű hálózatok jellegzetessége, hogy a csomópontok többségének átlagos kapcsoltsági száma van. A jobboldali görbe pedig azt mutatja be, ami a skála független vagy természetes hálózatok tulajdonsága, hogy ezekben van néhány rendkívül sok kapcsolattal rendelkező fogalom, lexikai egység, ezek a kategóriák, és van néhány nagyon kevés, és közte pedig átmenettel következnek a kapcsoltsági mérőszámok. Be kell vallanom azt, hogy pillanatnyilag még nem vagyunk készen azzal a programmal, amely a Thesaurusnak egy ilyen típusú elemző térképét megcsinálja, az előbb említett, mutatott rendkívül gazdag relációk összességének a figyelembevételével, hogy bemutassuk valóban exakt logikai formában, hogy milyen mértékű ennek a Thesaurusnak nevezett hálózatnak a kapcsoltsága, de ilyen előzetes becslés alapján gyakorlatilag ez a görbe keletkezett egy manuális számítás alapján, ahol a görbénél, a jobboldali görbénél a kis vízszintes szakasz jelenti a legfelsőbb, a valami alatti közvetlen legfelsőbb szintű fogalmi kategóriákat. És ezek alatt rohamosan csökken a kapcsoltságok száma. Az ilyen skálafüggetlen hálózatoknak a rendkívül hibatűrő képessége abból következik, hogy van néhány kiemelten fontos csomópont, akárcsak a webben, ezek a fogalmi kategóriák, ha azokat nem sértjük meg, nem távolítjuk el a rendszerből, bármilyen más fogalmát a rendszernek kilőhetjük, a rendszer rendkívül stabil marad. Ez egyébként ugyanígy érvényes a webre is. Másik, hogy néhány, tehát 5-8 ugrással egy jól levelt Thesaurusban bármilyen más lexikai egységet elérünk, viszonylag nagy Thesaurusok léteznek már, amelyeken ezt reprezentálni lehet, tehát például a Köztárus, amely jelenleg 45 ezer lexikai egységből áll, vagy a Kongresszusi Könyvtár Thesaurus, amely jelenleg 100 ezer lexikai egységből áll. A várható telítődés a Thesaurusok világában a becslések szerint kb. 130 ezer lexikai egység, ez egy meglehetősen nagy szám. Most figyeljünk meg egy ilyen példát a Thesaurusok kapcsoltságára, a reinkarnációból eljutunk az emberüléshez, a becsület sértéshez, a párbajhoz. Lehet látni, hogy ez nincs több, mint 6 csatolóugrás, és ez bármilyen, az egyetemen minden hallgatónak kiadok ilyen feladatot, hogy meghatározott szóból meghatározott szóig jusson el a Köztaurusban, és mindenki megoldja a feladatot, hogy 5-6 csatolóugrás, vagy 5-7 csatolóugrás alatt a Köztaurus bármelyik kifejezéséből eljut, Thesaurus bármelyik kifejezéséhez. Tehát a Thesaurus ilyen empirikus formában mindenképpen a kisvilágok tulajdonságát mutatja, és ezek a tulajdonságok az ismeret alapú adatbázisokban és rendszerekben tulajdonképpen rendkívüli jelentőségűek, mert a reprezentált fogalmi kisvilágoknak a hagyományos formája, a katalógusok, azok az osztályozási rendszereken, tárcórendszereken keresztül ontológiák, Thesaurusok és névterek formájában, mint valamiféle hatalmas metainformációs rendszerek, ismeretbázisokban és adatbázisokban kerülnek felhasználásra a szemantikus web keretei között. Köszönöm! Elnézést, a skálafüggetlen hálózatok kérdését tudottnak kellett feltételeznem, mert egy idő alatt nem tudott tudatosan reprezentálni. Parancsoljon!
Igen, csak egy kérdésem van, én programozást tanítok elég intenzíven, és mondjuk például ezt a hálózatot tipikusan nem a web.
Igen, hanem
a bemutatott. Tipikusan ezt mondjuk azt, hogy ez az objektumos világnak a leírása, ahol öröklődéseken keresztül megy a kapcsolat. Most én nem vagyok annyira ott, amit a témában, de lényegében akkor ez most egy dolognak a két nézőpontjának fölfogható. Tehát azt mondom, hogy van az objektumorientált világ. Ezzel vezetem általában a hallgatókat, ezzel próbálom megmagyarázni nekik, hogy miről is van, az öröklődés van. Amit külön kiemelt információ volt, arra én azt mondom, hogy ez annak a bizonyos objektumnak a tulajdonsága, vagy mint például a táplálkozás, az egy metódusa, és így tovább a mi jellemzés, természetesen minden öröklődik. Ott, ott viszonylag egyszerű a, hogy mondjam, ez a fa szerkezet, mert nem csinálok különböző szintekről kapcsolatokat, hanem mindig csak az öröklődési látszik.
Hát én csak annyit tudok elmondani, hogy magát a térképet a tezauszról, amelynek a rendkívül gazdag kapcsolati struktúrát bemutattam, implicit kapcsolati struktúrát, ezt egy objektum-orientált programozással csináljuk meg. Ennyit tudok mondani róla. De az objektum-orientáltság az egy adatmodellezési eljárás, ugyanúgy tulajdonképpen meg tudjuk oldani relációs adatmodellezési eljárással is a problémát.
Akkor megengedett, hogy én feleljek, hogy igen, nagyon zokon. Nagyon zokon. Nagyon okon, csak az objektum-orientált szemlélet az maximálisan extenzionális.
Igen.
Ezért tőle teljesen idegen. De a térkép szintén nagyon, a különbség az, hogy itt általában nagyon mélyek a hierarchiák, a taxonómia, a generikus hierarchia nagyon mély. Ha nem programozás, mondsz objektum-orientált programozás, hanem objektum-orientált modellezés, akkor ebből a szempontból nyugodtan mindent elkihetsz rá, amit a most mondottál.
Annyit tennék hozzá, hogy a évlogikát meg a Gobel világában nem csak az öröklődést nem
igen, még nagyon sok más van. Igen.
Ezt meg azt abban látodok, mert ezek abban a gondolatokat, hogy adatorientáltak, adatorientáltak. Vannak nálunk, meg hát a világban is olyan kutatások, amelyek beképezik az UML világát a biológikák világába. És érdekes módon lehet konzisztencia, érdekes konzisztencia mellett megoldani a biológikából leegyszerűsítésre. Tehát ilyen értelemben is mutatkozhat a két világ között, hogy ugyan egyszerűbb a biológikák világa, de mégis releváns információt ki lehet hozni egy UML modellnek a hibáiból.
Mit ér kivételen egy Tezaurus esetében?
Hogyha betartozik egy egyet a bizonyos kategóriába, öröklődés szintjén, de nem felel meg az összes kisegnek a tulajdonságait.
Na most egyedek a Tezaurusban nincsenek. A Tezaurusban kizárólag fogalmak megnevezései szerepelnek. Az egyedeket már maga az adatbázis kezeli. Egyet például egy dokumentumrekord adott esetben, vagy valami ilyesmi. Tehát ehhez nem tudok hozzászólni, mert ez a része engem nem érdekel, hanem csak az, ami a fogalmi. A fogalmi rendszerekben meg nincs kivétel. Szóval egy fogalom például nem lehet hamis, nem lehet igaz, egy fogalom pusztán van. És az összes kapcsolata is pusztán van.
Tehát konkrét példán elmaradom, mondjuk egy adott ragadozót nem tudunk besorolni a falakra tulajdonság alapján a falakra.
Hát egyrészt meg kell különböztetnünk a paradigmatikus tulajdonságokat, az ilyen esetleges tulajdonságokról, mert az emberre jellemző, hogy végtagjai vannak, de van olyan ember, akinek levágták az összes végtagját, és nincsenek végtagjai. Ez egy hatodrangú kérdés, mert nem fogalmi kérdés. Paradigmatikus értelemben az embernek négy végtagja van, és ezzel susz. Fogalmi rendszerben csak erről beszélünk. Adatbázis kezelés szempontjából természetesen van olyan ember az adatbázisban, mint egyed, amelynek egyetlen egy karja keze nincsen, ehhez létre kell hozni fogalmilag a sérült ember fogalmát, és akkor odavágja be az ember. Most nagyon leegyszerűsítem a dolgot. Tehát bármit, egyszerűen létrehozok egy fogalmat. Tehát jön egy ember, akinek két orra van, holott az nem paradigmatikus, akkor létre kell hozni, mert pillanatok alatt kreálom a két orrú ember fogalmát. Az ember fogalmának egyik fajtája lesz. Ez fogalom. És abba sorolom be a két orrú, vagy a két fejű gyermeket, aki két fejűjel születik.
Tehát akkor ebben az adott például a macska és a kutya az egy-egy fogalom.
A csak fogalom. Ezek nem egyedeket, hanem fogalmakat neveznek meg, és ezek reprezentálják az egyedeket. De hát például a kétfejű gyereknél torszülött alá kerül generikusan az adott egyet például.
Hadd kérdezzek egyet éppen a fogalmat. Hát mondhatom azt, hogy az állatoknak van egy olyan falcsoport, egy fogalma, ami azt mondja, hogy ezek a falkában élő állatok?
Igen, lehet kreálni egy ilyen fogalmat, hogy kreálok olyan állatot, de az a helyzet, hogy a természetes nyelvhasználat szerint a ragadozók tömörülnek farkába, de ha nem így lenne, akkor kellene egy olyan csoportot csinálni, hogy farkába, vagy pedig kérődző növényvédő, növények, ami itten... millió. Ugyanis egy fogalmat én úgy kreálok, azt mondom, kutya, ugató kutya, utcán ugató kutya, utcán dühösen ugató kutya, utcán dühösen fiúra ugató kutya, és ilyen hosszú is még mindig fogalom. Ez egy ugyanis deskriptív kontinuum, amely tetszés szerint finomítható.
De akkor viszont nem igaz az, hogy lehet vizsgálni egy kisvilág szempontból. Viszont a kisvilágunk tőlünk független objektív létező valamitnek a leírásának a vizsgálata. Itt viszont bármikor módosíthatom ezt az egész hálót.
De a tulajdonságai nem változnak.
Az atok módon, és ezért valószínűleg a tulajdonságait, nevezetesen a kisvilág tulajdonsága is tetszőleges módon befolyásolható.
Nem, ez, pontosan ez nem befolyásolódik, ugyanis kizárólag fogalmakkal módosítom, nem mondok semmit az egyedekről.
De én bármikor kitaláltak egy új fogalmat.
Az bekerül ebbe a rendszerbe
simán. Bárhova belerakom.
Bárhova belerakom, és nem, semmi nem történik. Belekerül egy bizonyos kapcsolatszámmal a dolgok közé, de mindenképpen ilyen marad a bőrben. Ez a feltételezés,
ez
hipotézis. Természetesen hipotézis, a programom nincs.
De a neten is bármikor új csomópontok keletkeznek. Itt a fogalom a nethez úgy viszonyul, úgy analóg, hogy egy fogalom itt, az a neten egy csomópont. Ezek állandóan keletkeznek, meghalnak, és amit ő mond, az aztonképpen az, hogy az én, mondjuk az én fogalmi rendszeremben nincs meg az utcán két lábon ugató kutya, mert erre még most már van, eddig nem volt, de tehát egy, születik egy út. Születik egy új fogalma, tanulok valamit, születik egy csomó új fogalma, de azok a törvények, tehát a metaszintű törvények, hogy a generikus reláció az tranzitív például, hogy bizonyos relációk öröklődnek. Tehát amiért ő ezt a hipotézist józan észre fölteheti, mielőtt még ezt statisztikailag bizonyítanák, ezek kötöttek. Tehát itt ez akkor igaz, ez a hipotézis, már a mi fogalmi életünkre is, hogyha a mi tudatunkban ugyanúgy élnek a fogalmak, mint ahogy ebben a modellben. Igaz?
Igen. Ön szeretett volna valamit még kérdezni.
Közben van. Köszönöm.
Kérdezzem meg, hogy most én nem látom még leírva, hogy ez a 20, de hogyha
hát tulajdonképpen a kérdés szakemberei döntik el. Tehát az
által... Elég, hogy van neki 30 ezer kapcsolata, azt mondjuk mondtad.
Hát alig ha lesz 30 ezer kapcsolata, de ha 30 ezer kapcsolata, akkor 30 ezer kapcsolata lesz. Ezt a kapcsolatot, ezt el kell dönteni ugyanúgy, ahogy egy orvostudományi rendszerben, a késsérülés esetében el kell dönteni, hogy a késsérüléshez milyen kapcsolatok tartoznak, és ennek van egy telítődése. Úgy tudnám mondani, hogy egy exponenciális görbével telítődik. Én állandóan fokozhatom a kapcsolatok számát, de hát a praxis mondja meg az ilyen gyakorlati rendszerekben, mert ezek természetes úton létrejövő hálózatok emberi munkával, hogy meddig érdemes elmenni ezekkel a kapcsolatszámokkal. A fogalmi rendszerünk azért hiperkomplex, mert tényleg végtelen számú kapcsolatot tudunk összehozni bármilyen fogalomhoz, de én csak azt mondom, hogy ez nagyon primitíven modellezik csak a fogalmi rendszer. Köszönöm.